Az a jó színház, ahol a színpadi idő azonos a nézőtéren ülők idejével. Párbeszédet folytatunk folyamatosan a nézőkkel. Úgy, hogy nem csapjuk be őket. Úgy, hogy azzal szembesítjük őket. Ugyanazokat a kérdéseket vetjük föl, ami őket is feszíti.
Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast műsora. E heti vendégünk Hegedűsdé Géza, színész, rendező, egyetemi docens, érdemes és kiváló művész, aki 2024. szeptembere óta a Nemzet színésze is. Én Horn Gabriele vagyok, jó szórakozást kívánok a műsorhoz.
Új bemutatója volt Géza. Mi volt ez? Egy régi darab, sokat játszott darab? Meséljen egy kicsit róla.
Ez Szigligeti Ede nyomán készült Lilionfi. Ugye Szigligeti ezt írta valamikor a 1860-as években kiegyezést megelőző időszakban, érzékeny időszakban írta. Színház a színházban tulajdonképpen a történet. A polgári világ és a művészet szembesítése tulajdonképpen a szereplőkön és a történéseken keresztül, és egy nagy szerelmi vallomástétel tulajdonképpen a színház iránt. Vecsei H. Miklós, ifjú Vidnyánszky Attila, és a színházunk dramaturgiája dolgozott az anyagon, természetesen úgy végig gondolva Szigligeti eredeti művét, hogy ezt mégiscsak a mi társulatunk jeles tagjai most 2024-ben fogjuk előadni majd a Végszínház színpadán. Ebből fakadóan a történet az alapvetés természetesen, de árnyalatai, bizonyos rétegei, bizonyos motivumai azért önreflexióval telítettek, és most a mostani életünkről, a mostani környezetünkről, világunkról is megnyilvánulunk benne. Természetesen nagy humorral, nagy szélsőséges színházi nyelven, ahol minden belefér, a élőzene, tánc, a komédiának, vagy a tragikomédiának mindenféle árnyalata, ága, boga. Sokszor meg szokták kérdezni, hogy X rendező, ő egy klasszikusabb, színházi gondolkodású, a fiatalabb nemzedék már, hogy mondjam, a medializált világból is mindent integrál egy-egy előadásba, hogy egy színész hogy tud ezek között érvényesen jelen lenni egy-egy előadásban. Na, ez az előadás olyan, ahol mindenféle jelensége a színházi nyelvnek itt van, és nagy boldogság valamennyiünk számára, hogy egyik stílből a másikba át tudunk lépni, harmadikból a negyedikbe, és ugyanonnan oda-vissza, tehát egy ilyen szabad átjárás. Maga a szabadság terepe az egész előadás. A közönség nagyon szereti, minden generáció tulajdonképpen megjelenik, úgy értem, hogy vannak az érettkorúak, vannak a közép generációhoz tartozók, és ott van természetesen az ifjúság. Majdnem mondhatom azt, de idézőjelbe is, hogy mondjam, önreflektíven vagy ironikusan mondhatom azt, hogy azt is adhatnám alcímének, a Lilionfi című előadásunknak, hogy apa evők.
Ez egy érdekes interpretáció. Hagyj menjek vissza az egyik mondatára, hogy mit üzen a mostani világunkban a Lilionfi? Ugye említette, hogy sokat játszották. A 2024-es Magyarországnak mit üzen ez a darab? Vagy a nézőknek, nem az országnak?
Tulajdonképpen, ha valami fontos, hogy színház nélkül, művészetek nélkül, kultúra nélkül, nem tudunk létezni. És arról is szól amire engem még Nádasdy Kálmán, az egykori főiskolai rektorom tanított, volt neki egy rendkívüli kis kurzusa, amit hetente másfél órában tartott, és szabadon lehetett látogatni, az volt a cím, hogy a magyar zene és irodalom kapcsolata, hogy az ember szellemi értelemben is mindenevő, nem csak biológiai értelemben, vagyis minden, ami a szellemvilágból, a kultúránkból, a művészetekből jelenség, valamilyen jelenség, ha az érték, ha az magas színvonalon jelenik meg, akkor az mind-mind része a mi életünknek. Vagyis kinyitja, kitárja szélesre a befogadás kapuját a mi előadásunk, és megszólít mindenkit, generációtól, szociológiai vagy kulturális helyzetétől függetlenül mindenkinek ugyanúgy örömet telhet, meggyőződésem most már az eljátszott előadásuk után, az első sorban vagy a királyi páholyban ülőknek, mint a második emeleten a kakasülő utolsó sorában ülőknek is. Mindenkihez szól, vaskosan, szélsőségesen, nagy játékkedvel és komédiázással arról szól, hogy színház nélkül, művészetek nélkül nem érdemes élni.
Ez egy nagyon szép mondat, és olyan jó látni, hogy ilyen lelkesedéssel beszél a munkáját.
Nem is tudok máshogy. Én nem tudom, ez így van bennem kódolva.
Említette, hogy egy mediatizált világban dolgoznak önök is, mint mindannyian. Nehezebb elérni az embereket, vagy teljesen ugyanúgy közelítenek a közönséghez, mint korábban?
Hát azért nagy szembesítő helyzet volt az a súlyos két év, amit a COVID-járvány alatt végig kellett élnünk, olyan értelemben mesztelen lett a valóságunk, hogy mindenki azzal állt szemben, hogy amit csinálunk, a közönség nélkül értelmetlen. Az élő, nézőtéren ülő közönség nélkül, mert a közönség is alkotótársa egy-egy előadásnak. Egy-egy előadás a közönség nélkül csak elszállna a levegőbe. A közönség ott ül, az ő koncentrációja, az ő lélegzetvétele, szívdobbanása, izgalma, nevetése, könnyre fakasztott helyzete, az mind-mind része az előadásnak, sugárzik felénk. A befogadás egyszerre párosul egyfajta reakcióval, az az élménye az embernek, hogy a néző is ott van benn, az belép az előadásba.
És szereplője lesz.
Ezt maximálisan. Vagyis azt akarom mondani, hogy bármilyen medializált is legyen a világ, képek, sorozata, TikTok és különböző közösségi média felületeken bármi is megjelenjen. Persze, ma a mozgókép az a domináns tulajdonképpen, hisz a mi felvételünk is majd mozgókép gyanánt is elérhető lesz, gondolom. Ettől függetlenül a vágy a személyes találkozásra, élő emberi szóra, élő emberi közvetlen érzelmi kapcsolat teremtésére, az kitörölhetetlen az emberből. Voltak a két háború között, háború alatt és a háború után is, második világháború után, egy nagy francia színházi személyiség, akit Jouvet-nak hívtak. Egyébként egykori igazgatóm, aki leszerződtetett a Vígszínházhoz, a háború és évek alatt lefordította az ő egyik fontos könyvét, azon a címen, hogy egy komédiás feljegyzései. És ebben Jouvet arról ír, hogy milyen különös, hogy anélkül, hogy az emberek összebeszélnének, mondjuk egy nagyváros, Budapest, vagy bármely színházi kultúrával rendelkező településen, anélkül, hogy összebeszélnének, ki tudja, hogy hol, milyen körülmények között élnek, milyen munkából érkeztek meg, elindulnak mind egy irányba, hogy egyszer csak 19 órakor ott legyenek a színházban. Nem beszéltek össze egymással, ahogy a Végszínház 1100 nézője sem beszél össze, vagy a Pesti Színház, a Kamaraszínházunk 550 nézője sem beszél össze, hogy mi most ott majd, ma este 19 órakor találkozunk. És soha nem jön 1200 ember, vagy soha nem jön 650 ember, hanem mindig pontosan 1100 ember is. Ha van a pszichológiának fizikai törvényszerűsége, akkor ez egy olyan tudományos jelenség, amit most én itt tételként, axiómaként ide fölfestettem.
Hát nagyszerű, köszönjük. Nagyon sok mindent szeretnék kérdezni, még korábban nem készítettem önnel interjút, és hosszú évtizedek óta tagja egy társulatnak, különböző politikai berendezkedésű társadalmakon keresztül, és hogy ugye én azért azt érzem, hogy a politika megjelenik a színházban. Ön ezt hogyan tapasztalta az évtizedek során? Hogyan tudta kezelni?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. 1973-ban léptem először a Végszínház színpadára, harmadéves főiskolai hallgató voltam, első mondatomat a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című előadásban mondhattam el a színpadon, azóta vagyok a tagja. Ez annyit jelent, hogy 51 éve, tehát több mint egy évszázada, fél évszázada, ami annyit jelent, hogy minden, ami a Magyarországon és a világban történt, az a mi színházunkon belül is megtörténik, hiszen a színház egyébként működését és emberi szakmai összetételét tekintve olyan, mint egy kis társadalmi metszet. Minden rétege megtalálható szociológiai értelemben a színházban dolgozóknak, tehát ott vannak a mi drága barátaink, a díszítő munkások, a bútoros kollégák, a zsinórosok, a világosítótár kollégái, a hangosítótár kollégái, de ott vannak az öltöztetőink, ott vannak a jegyszedő nénik kinn a nézőtéren, a ruhatáros nénik a nézőtéren, és ott vannak fönn az irodákban az adminisztrátorok, ott van a művészeti tevékenységet segítő kollégák, a művészeti titkárságon a legnehezebb munkák sokaságát, a gazdasági részét intéző csodálatos barátaink, és ott van egy erős színésztársulat, ott vannak a rendezők, a zenei vezető, a dramaturgok, tehát mindenféle rétege a társadalomnak jelen van. Tehát ha bemegyünk a színházba, ugyanazt a közérzetet visszük be a színházba, mint bárki a saját otthonában megél, vagy a saját munkahelyén. A színház az a szép az egészben, hogy mindig szinte kényszeresen érzi azt, hogy párbeszédet folytasson a nézőtéren ülőkkel, bármilyen adott pillanatban, évben, évadban, évtizedben, korszakban, társadalmi berendezkedéstől függetlenül. Az a szép, hogy olyan nagy léptékű művészek vezették az én megélt fél évszázados színházi működésem alatt a Vígszínházat, akik nagyon nagy felelősséggel viseltettek a nézőink iránt, hogy nem hazudhatnak nekik, hogy morálisan megerősítsék őket, hogy az az alapvetés, amiben otthon a családjukban a gyerekeiket nevelik felnőtté, hogy az, ahogy egymáshoz viszonyulnak, a szeretteikhez, a barátaikhoz, a munkatársaikhoz, hogy olyan műalkotásokkal lépjenek a közönség elé a színház, ahol mindez a felelősségteljes művészi munka jelenik meg. Ebben az egyik kulcsfontosságú tény az, hogy a mi színházunknak hihetetlen intenzív kapcsolata van a kortárs drámairodalommal. Ebben nagyon fontos szerepe van a dramaturgiának, nagyon fontos szerepe van a művészeti vezetésnek, és nagyon fontos szerepe van az alkotóknak, mindenkinek. Fél évszázadon át egyik legjobb barátom mind a mai napig, Radnóti Zsuzsa volt a vezető dramaturgia, Örkény István özvegye a Víg Színháznak. Neki szinte küldetéses léte volt az a Víg Színház dramaturgia vezetőjeként, hogy a magyar irodalommal minél szorosabb kapcsolat legyen. Most én elmondom, hogy az én fél évszázados működésem alatt milyen szerzőkkel találkoztam. Akkor mondhatom azt, hogy eleven az ő darabjaikban játszottam. Játszottam Örkény István darabjában. Játszottam Fejes Endre darabjában. Játszottam Sütő András darabjában. Játszottam Székely János, nagyon nagy erdély drámaíró, már nincs közöttünk, de fantasztikus. Három ős bemutatóban vettem részt. Akkor játszottam Sarkadi Imre darabjában, de játszottam Csurka István darabjában, de játszottam Nádas Péter darabjában, Spíró György négy ős bemutatójának voltam főhőse, játszottam Eszterházi Péter darabjában, játszhattam vagy rendezhettem Kornis Mihály által írt drámát.
Márai
Sándor, de Békés Pál, és sorolhatnám, és ők csak a magyar szerzők, és kortárs szerzők. A kortárs szerző pedig arról ír, amit ő maga megél. Hát Eleven Színház, az a jó színház, ahol Várkonyi Zoltán, akire már hivatkoztam, mondta mindig, hogy az a jó színház, ahol a színpadi idő azonos a nézőtéren ülők idejével. Párbeszédet folytatunk folyamatosan a nézőkkel. Úgy, hogy nem csapjuk be őket. Úgy, hogy azzal szembesítjük őket. Ugyanazokat a kérdéseket vetjük föl, ami őket is feszíti.
És a hétköznap megtapasztalt és társadalomtudósok által is megerősített megosztottsága a mostani magyar társadalomnak hogyan szembesül egy ezzel
mi épp ez ellen, én hiszek abban egyébként, épp ez ellen teszünk, hogy Tábori György mondta a nagyszerű, csodálatos, de emigrációban élő színházi szakember, drámaíró, német nyelvterületen fantasztikus hatással működött, amíg élt. Ő mondta azt egy helyen, hogy mindenki valaki. Akkor lefordítom költői nyelvre, Ady Endre mondja, hogy minden ember fenség. Vagyis a mi színházunk ennek a jegyében teljesíti az ő küldetését, hogy nem kérünk senkitől se párt, könyvet, vagy vallomástételt, mikor belép a színház bejáratán, hogy ő hogy gondolkozik a világról. Oda bejönnek esténként, ami bennünket támogató, a kultúrát támogató nézők. És egyszer csak egy olvasztó tége ez a nézőtér. És ott mindenki egy lesz. Ott nincs. A mi dolgunk az, hogy egyfajta immuninjekciót, morális immuninjekciót, szellemi immuninjekciót adjunk át a nézőknek, amivel megerősödnek abban, hogy igenis, ha fölmutatunk egy nagy tragikus sorsot mondjuk, vagy egy tragikus történeten keresztül emberi sorsokat mutatunk föl, akkor az a meggyőződés működtesse őket, hogy na így nem élhetünk, így ember emberhez nem viszonyulhat, így a világ nem lehet berendezkedve. És mi, hogy mondjam, ez a művészet, a színház vezetői részéről is ez a művészet, hogy olyan repertoárt építeni, évadról évadra, olyan előadásokkal fordulni a közönséghez, ahol nem elképzelt nézőkre gondolunk, amikor a színpadon csináljuk a dolgokat. Nem archeológiai előadásokat próbálunk rekonstruálni a színpadon, hanem élő, eleven, mondom, benne van a néző is a mi előadásainkban. Ott van velünk. És ez egy nagyon érdekes pszichológiai állapot, ha úgy tetszik, hogy mi magunk a színpadon lévő alkotók ugyanúgy vagyunk, mint a nézők, hogy ott vagyunk, de mégsem vagyunk ott. Például, hozok itt példát akkor, hogy mondjuk, ha olvas az ember egy könyvet, akkor ül a foteljében, vagy nem tudom, hever az ágyában, vagy a heverőjén, és olvassa. És egyszer csak ugyan ott ül a foteljében, és ott hever a heverőjén, vagy áll egy utcai lámpa alatt, olvas, és egy ponton túl nem áll ott, és nem hever, és nem ül, hanem belép egy történetbe, és már részese annak. Nincs is ott, nincs ott. Ott van, de még sincs ott, mert az ember határátlépő természetesen, és megvan a képesség, hogy egyszer csak belépünk, és a fantáziánkkal már benne vagyunk egy történetbe. Majd mikor bezárjuk a könyvet, akkor kilépünk ebből a történetből. Jé, itt van, hogy fölmelegedett ez a fotel, milyen jó kinyújtani a lábamat, és megyek tovább a lámpa alól, mert ott már a sötétben nem tudok olvasni. Ugyanígy ül a néző is a nézőtén, egyszer csak ott ül a széken, kicsit nyikorog, billeg, nem tudom én, köhög egyik-másik mellettem, kifújja az orrát, de egyszer csak csönd lesz. És már nincs is ott. Ott van velünk a színpadon. Mi ugyanígy vagyunk a színpadon, hogy egyszer csak én vagyok én, aki életre keltem Kányai fogadóst a Liliomfiban, de egy ponton túl már csak az én képességeim azok, aki azt a formát öltött, alakot, ahogy Kányai viseli a parókáját, a szakállát, a ruháját. Egyszer csak egy valaki, akit úgy hívnak, hogy Kányai, és az én idegrendszerem, az én gondolataim működtetik, az én energiáim, azt az alakot teremtik abban a pillanatban életre, ott pillanatról pillanatra, akit Szigligeti, Vecsei H. Miklós, ifjú Vinyánszky Attila elképzeltek, papírra vetettek. Aztán, mikor ennek az előadásnak vége, kimegyek az öltözőmbe, beléptem egy Kányait teremteni a színpadra, egy nagy történetbe, együtt a nézőkkel, a kollégáimmal együtt. Majd utána kijövök, leveszem az agyonizzat, jelmezemet, lemosom a befestett szakállamról a festéket, leveszem a parókámat, fölveszem a kis batyumat, gyalogos vagyok, hazakódorgok az éjszakában, zenét hallgatok akkor már, és akkor egyszer csak eljutok a bejáratomhoz, a lakásomhoz, letörlöm a lábamat, belépek, és már nincs semmi, nem viszem be magammal. Ott meg otthon vagyok. Tehát az ember határ átlépő természet, benne van a képesség mindig egy világot teremteni, majd utána kilép belőle. És aztán nagyon érdekes, mondhatnám azt is, hogy szárny nélküli angyal az ember.
Jó esetben, de nagyon szép és érzékletes leírást adott erről. Köszönöm. Milyen zenét hallgat a színház után, az előadás után?
Mulatok, mert beszélünk a digitális világról, és itt van most repülőre állítva, ugye, hogy ne zavarjon meg egy hívás bennünket a telefonom. Áldás ez azért, meg kell mondanom, tehát minden a kommunikációnak különböző ága bogátban nagyon nagy hasznát látja az ember. Még a tanulandó szövegem is itt van, sokszor előveszem, és akkor csak
arról is szeretném
tanulom.
Kérdezni, kérem, mondja meg, hogy milyen zenét hallgat, és akkor utána a szövegtanulásra.
Oda akarok csak lyukadni, most bemennék a, nem tudom, a Spotify-ban, vagy nem tudom, hogy szabad-e hivatkozni rá, vagy a másik közösségi zenei csatornán, vagy a harmadikra, mindig földob ajánlatokat, és annyira mulatok, mert én szórakozom. Én mindenevő vagyok, mint említettem már az interjú elején, szellemi értelemben is. Ami minőségi zene, mindent hallgatok. Mindent. Klasszikus zenétől kezdve a mondhatok együtteseket, hogy kiket szeretek,
persze, nem tudom csak én, adálja, persze.
Mondjuk a Carson Kómával bezárólagig, vagy nem tudom én, van az Elefánt nevű együttes, igen. És akkor tőlük is, vagy nem tudom én, igen. De Johann Sebastian Bach ugyanúgy jöhet, vagy nem tudom én. De mindent, most éppen Prokofjev volt, vagy nem tudom én, vagy Stravinsky, Prokofjev, csodálatos zongora versenye, és zavarba hozom, de ugyanúgy szeretem, nem tudom én, Lara Fabian, francia énekesnőnek az érzelmes, nagyívű dalait, és így tovább. Tehát zavarba hozom a mesterséges intelligenciát. Próbál eltetni mindig, hogy hallgasd ezt, és zavarban nem tudja elképzelni, hogy most ki ez? Ez is egy másik mesterséges intelligencia, aki szórakozik velem, hogy adja ezt, és nem tudja. És akkor azt mondja, és itt van a te egy hónapban hallgatott zenét, és kiderül, hogy mindent hallgatok, és ez mulatságos. Tényleg a pillanat szüli mindig, hogy éppen mire vagyok kíváncsi.
Teljesen,
nagyon. És ugyanúgy, hát kedvencem, ez nem kell magyarázni, miért, Presser Gábor, akinek minden lélegzett vételét zenében, odáig vagyok meg vissza, vele együtt nőttem föl, és váltam azzá, aki vagyok a színházban. Most éppen képzelj el, hogy olyan akcióra készül a színházunk, hogy a Pinocchio című legutóbbi Presser Gábor által és Stevanovic Dusán által zeneileg és megkomponált előadásunkban minden szerepet lekettőz a színház. Most ha hiszi, ha nem, ma innen az önnel való interjú után megyek a Víg Színházba majd, és ott éppen Presser Gábor fog korrepetálni a dalokból, tanulom a szöveget, mert 2 hét múlva Geppetto szerepében, más kollégák meg más szerepekben, ugyanúgy kettős szerepozatlásban leszünk majd láthatóak a Pinocchioban, ami nekem nagy öröm, nagy izgalom. Tehát most volt a Lilionfi, most lesz, belépünk minden szerepbe, kettős szereposztásban belépünk a Pinocchioba, úgyhogy 2 hét múlva a hétvégén én már dupla előadásban Geppetto szerepét fogom énekelni, táncolni, és harcolok, és megyek a Pinocchio után.
Olyan kedvet csinál a színházhoz, hogy sajnálom, hogy a beszélgetés után nem ülhetek be egy előadásra. Nagyon sokat dolgozik, mindig is nagyon sokat dolgozott, és az előbb egy pillanatra említette a szövegtanulást, amit én készültem, igen, kérdezni, ha ez nem unalmas kérdés, hogy
nehéz, hogyan, nem könnyű.
Hogy ennyire sok darabban egyszerre benne lenni, ennyire sok előadásban, hogy hogyan működik.
Hát most éppen itt van, meg is mutatom, tessék parancsolni. Itt van most éppen, hol van, ott a kamera, csak hogy ki van jegyzetelve már, kiemel szöveg,
kiemel, és akkor,
szöveg, és akkor így, itt vannak a jeleneteim, ez a sárga a jelzések az erődön, és már tegnap is ezzel foglak, amikor fölébredek hajnalban, amikor szabad időm, azért hordom magammal, mert akkor fogom, ha megyek egy buszon, metrón, villamoson, akkor csak előveszem, és akkor vagy gyalogolok, akkor is csak éppen egy végszóra, és akkor memorizálok.
És megnézi a végszót mindig, és akkor úgy, hát, ugye? Vagy hogy működik ez? Én még sosem csináltam ilyen.
Most akkor tanítsak egy kicsit, hogy például, hogy milyen módszert szoktam átadni például.
Én örülnék, hogy picit beszélne erről, igen.
Tessék, Pinocchio, apukám, édes drága apukám, Geppetto, Pinocchio, nyisd ki, különben az ablakon mászom be, ez már egy második jelenet, igen, azt mondja. Pinocchio, én meg azt hittem, hogy már sose látjuk egymást, Geppetto. Még hogy nem, csak jussak be, kinyílik, belép. Na például ez, tehát a szöveget, ha ránéz az ember, ez egy több oldalas jelenet, ezt a színész mikor készül, akkor fragmentálja. Nem egy kásahegyként tekint a szövegre, hanem nagyon pontos leszek, fordulattól fordulatig. Tehát itt most nyilván a fordulat itt majd az lesz, hogy belépek mégis a lakásba, ami eddig be volt zárva. Akkor onnantól kezdve már egy másik motivum folytatódik. Ugyanígy, ha mondjuk egy nagy monológot tart az ember, akkor mindig gondolattól gondolatig
és egyrészt haladok,
mindig a gondolatot. És az egyik gondolat, annak nyilván vannak elágazásai, nem tudom én, de utána én ott fragmentálom, és akkor húzok oda egy vonalat, jelezvén, hogy itt van egy fordulat, jön egy új gondolat. Lehet, hogy az egy épp ellenkező irányban tart. Akkor ott megfogalmazom azt a gondolatot. De annak persze vannak érzelmi dimenziói, van amelyik kérdés, van amelyik indulati töltetű, van amelyik filozófikus, van ami pedig valami bensőséges, meditatív. Tehát annyi árnyalata van, rengeteg kapaszkodó van. Úgy szoktam mondani, hogy a szöveg az a színésznek a láthatatlan anyaga, ahogy a szobrászművész, vagy mit tudom, a keramikus bánni tud az agyaggal, gyúrni, így csinálja, úgy, így formál. A mi anyagunk az a szöveg, amit itt belül tudatosan, gondolatilag úgy tudunk formálni, belső vágásokat csinálunk, mint a filmben, hogy mindig az a gondolat következzen, és olyan irányban, és olyan minőségben, ahogy éppen az író elképzelte. A szöveg az ugye itt egy sík kiterjedésű a papíron. Mikor belépek a színpadra, akkor hirtelen a szöveg bekerül a térbe. Olyan ez, biztos volt gyerekkorában Gabriellának is olyan mesés könyve, amit ha kinyitottunk, akkor fölállt a kerítés, fölállt a házikó, a fák. Ugyanígy történik, hogy a szöveg egyszer csak föláll, és lesz belőle kerítés, ház lesz, fák lesznek, nap lesz, ég lesz, sok minden, tehát tulajdonképpen egy nagyon tudatos belső munka. Úgy is mondhatnám, hogy pillanatról pillanatra kell haladni a történetben, és sosem szabad végeredményben gondolkozni. Mi most itt beszélgetünk, Gabriella tudja, hogy mi lesz, ha majd lenyomja a kilincset és kilép. Lehet, hogy megbotlik.
Reméljük, nem.
Na ugye, de ugyanígy kell nekem is dolgoznom a színpadon, hogy sose tudom, hogy még most beszélek intenzíven a Gabriellával, és majd egy hirtel mozdulattal leütöm a poharat. De abban a pillanatban, amikor még így beszélek, még nem tudhatom, hogy leütöm. Belül tudatosan a művész, az alkotó tudja, hogy az a pillanat fog jönni. Mondjak egy pillanatot? Említette a Márait. Még most is játszom nagy örömömre, a Hallgatni akartam címmel egy monodrámát. Pontosabban a Hallgatni akartam című könyvének egy színpadi adaptációja, másfél órás, jó kompresszált, csodálatos, nagyon fontos szöveg. Ott ül mindig a sugó az első sorban, legszélen, de még soha nem volt rá szükségem.
Nem mertem
ezt több mint 100 előadás alatt, hogy segítenie kellett volna. Soha. De jó, nekem biztonság, és mindenkinek nagyon fontos, hogy ott ül. Egy előadáson, de csak egyszer fordult elő, még soha, az több mint 100 előadás alatt, hogy eljutottam egy fragmentum végéig, ültem, föl kellett állnom, rajtam volt egy balonkabát, azt le kellett vennem, van egy ilyen nagy hajóláda a színpadon, és a válfára rá kell tennem a hajóládában levő válfára ezt a balonkabátot. Fölálltam, és azt mondtam, Géza, nem tudod, hogy milyen, ugye? Viszont vettem le a kabátom, odafordultam a válfához, hogy föltegyem, és a válfa megsukta a szöveget. Mit szól hozzá? Hogy rögzít az ember szöveget? Hogy mindenhez tapad valami. Ez a mondat, ez a válfához tapad. Van, amikor a megszólaló zenei motívum hívja elő azt a szöveget, szinte már tudod. Van, amikor benyúlok ugye a zsebembe, és akkor próbálok rágyújtani, és akkor, amikor veszem, már szinte olyan jó érzés, hogy nyitom ki a és veszem elő, veszem a számba, és akkor tudom azt, hogy azt fogom mondani ebben a pillanatban, hogy gond nélkül éltem ebben az időben, így egyik kezemben az öngyújtó, a másikben gond nélkül éltem ebben az időben, 38 éves voltam. És hamarosan meg kellett tudnom, hogy az az én, akiben hittem, akit felneveltem, akit megalkottam, akinek a létezésében hittem, nincs több. Tehát, de így van, pontosan, tehát, hogy minden, erre szükség is van. Úgy olyan szükségem van, hogy szinte a testrészemmé válnak a ruhadarabok, a kellékek. Volt olyan, hogy egy előadásom volt egy ilyen, a Nóra című előadásunkban volt, ahol Helmer Thorvaldot játszottam, volt egy olyan szemüvegem, olyan régies, biztos sokuk előtte van, hogy így ide kanyarodik még egy ilyen kis gírbe-gúrbaság itt a szemüvegnek a fülrészénél, és akkor eltűnt egyszer, visszajöttünk előző évadból, fölújtópróbolt, és a kellék nem találta. Kaptam egy másik szemüveget, és azon nem volt ilyen kanyar.
Jaj.
És nagyon, tehát, hogy mindig hiányzott abban a pillanatban, mert amikor föltettem, tapadt hozzá egy olyan szöveg, ahol még én így a fülem mögé kanyarítottam. Ez a kis mozdulat szükséges volt, de komolyan. Aztán. Szóval nagyon érdekes ez, hogy milyen.
Nagyon-nagyon izgalmas, ahogy mesél erről a szakmáról. A szivart elővette, és most erről eszembe jutott, hogy egy tavalyi interjúban, igen, gondoltam minden direktben, hogy ott említette egy tavalyi interjúban, hogy korán kell reggelenként, és akkor egy teával, egy szivarral kezdi a napot. Ez most is így van?
Hát nagy örömömre és szerencsémre másfél éve már egy kiskutya is a családunk tagja lett, és én igazán intenzíven akkor tudok együtt lenni vele, pont ebben az idősávban, amit én mindig úgy is hívok magamnak, hogy ez az én időm, és akkor ma reggel is már túl vagyunk rajta, 6-kor szépen pórázra kötöm, és elindulunk, 1 órát sétálunk különböző útvonalakon, és azt is megmondom őszintén, hogy ez van most összekapcsolva a szivarozással, és megyünk a kis mimikémmel, ő minden fűszálat szépen végig szaglászik. Nyilván ezek tulajdonképpen a napi újság, amit elolvas a mimike, szagmintával végig megyünk különböző útvonalakon, ő is kommunikál természetesen, viszont azoknak a kutyáknak, akiknek az illatát begyűjti, és akkor így végig megyünk, és csodálatos, láttam, hogy kell föl a nap, gyönyörű, szépséges reggel.
Ébresztőre kell, vagy magától
nem,
ébred ilyenkorán?
Nem, soha. Mindig magamtól, és érdekes, ez már egy ilyen belső időparancs.
Korán reggel, ez egy különleges időpont.
És nagyon jó, és utána pedig indulana. Még mindig, igen, és azt ott sem kell rohanni, jó, kényelmesen el van az ember.
Sok mindenben játszik, említette a Liliumfit, a Márait. Mit csinál még?
12 szerepet játszom a Mára frissen, egy hónapon belül a repertoáron.
Ez nagyon sok.
Igen, sok. Ha csak egyet játszanék, az is 12 alkalmat jelent, ugye? De lényeg az, hogy a saját színházamban most ugye évad elején ilyenkor a bemutatók után a felújító próbák sorozata indul. Rendezőként felújítottam már a Dzsungelkönyvét, aminek most volt az 1435. előadása a Pesti Színházban a hétvégén, ahol 2 új főszereplő léphetett be, friss diplomás, édes angyalok, és nagyon-nagyon-nagyon nagyszerűen léptek be az előadásba. Akkor Fölújítjuk majd hamarosan az Öreg Hölgy látogatását, ahol Alfred Ill szerepét játszom. Már játszottam a Hallgatni akartamat, képzelj el, az évad azzal kezdődött, igaz, hogy szabadtéren Zsámbékra hívták meg ott a Zsámbéki ottani kastély udvarában, fantasztikus élmény volt. Akkor benne vagyok a régi címe volt a Nyugati világ bajnoka, Nyugat császárának fordította újra a mostani fordítónk. Akkor már játszottam, felújítottuk, a vendég vagyok a Rózsavölgyi szalomban, ahol Churchill és Garbo címmel játszunk egy kortárs francia darabot, ahol Winston Churchillt magát személyisettem meg. Hamarosan felújítjuk a Katona József Színházban, ahol vendég vagyok Lír király szerepében. Lír király előadását sorolhatnám még most végtelenségig. Így van, és ahogy megtörténik a Pinocchio felújítása és a kettős szereposztással elindulnak az előadások, elkezdünk Bodó Viktorral próbálni a Vígszínház nagyszínpadán egy új előadást. Ott is színészként leszek jelen, az pedig december közepéig tart majd a próba folyamat, és akkor fogjuk bemutatni. Tehát
végtelenítettem.
Igen. Van egy csodálatos projekt, amit külső projekt, amit csinálok. Megjelent Márai Lola naplója. Márai Sándor párhuzamosan írta az emigráció során a naplót. Lola asszony, Márai Ilona, csak Lolának vecézik. A Helikon könyvkiadó jelentette meg, és Takács Andrea kolléganőm vette a fáradtságot, engem fölkért, hogy mi lenne, ha, mivel párhuzamosan írta a Lola és Sándor a naplót, mi lenne, ha ez a párhuzamos napló megszólalna fölolvasó színházi keretek között. Így a Kugler Artban Andreának köszönhetően, Takács Andreának köszönhetően, aki vette a fáradtságot, hatalmas, több évtizedet átívelő anyag a Lola napló, vele párhuzamosan ugye írta ugyanúgy a Márai a naplót, és hogy ugyanazon a napon, ugyanazokon az esemény, azokról az eseményekről, hogy reflektál.
Egymáshoz
való viszonyuk is folyamatosan, történelemhez, világhoz, a személyes egzisztenciális nehézségeik, alkotói nehézségek. És egy csodálatos anyag, 5 részben csináljuk ezt meg, a Kugler Art című, itt a Sütő utcában nem messze innen, játszóhelyen, egy lakásszínházban, ott olvassuk folyamatosan, és ez könyvalakban is megjelent, az egyik idézetet vette Takács Andrea, aki tehát összeállította, szerkesztette az egész anyagot, egymás tükörképei vagyunk, egy csodálatos könyv, most jelent meg. A Nemzetközi Könyvfesztiválon szerencsénk volt élőben is bemutatni a kötetet. Most hétvégén egy fantasztikus projekt része leszek. Óvodai társaskörben egy kis zsidó fesztivál történik, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, ahol nekem szerencsém lesz 2 alkalommal megnyilvánulni mások mellett. A nyáron készítettünk egy különös projektet. Veszprémben a Mendelssohn kamarazenekar 2 tagja, csodálatos hegedűművész Kovács Péter, illetve Kárász András fiatal csellóművész barátunk fölkértek, hogy van egy Kodály szonáta, amit az első világháború kitörésének a pillanatában kezdett írni, és ebben az időszakban komponálta, hogy mi lenne, ha társulnék irodalmi oldalról is. Gondoljon végig, hogy mi lenne, ha valamilyen úgy szőnénk össze, hogy a szonáta megszólalása előtt, a tételek között én irodalmi anyagokkal gazdagítanám ezt a programot, és Ady Endre verseit választottam, aki, ahogy Kodály reflektált a háborúra, a zenéjén keresztül, és a világra, ugyanúgy Ady Endre ide pontosan illő, csodálatos verseivel lepem meg a kedves hallgatókat,
és
ez például most itt Óbudán, ez lesz az egyik. Én úgy azt a címet adtam neki, hogy a világ őrszemei. Ugyanis, igen, a nagy művészek a világ őrszemei. Mert a művészet az túléli a politikát, mindent túlél, hiszen hol van már sok-sok minden, és Kodály műve még mindig itt van közöttünk, eleven Ady Endre költészete, cikkei, fantasztikus erővel mind a mai napig hatnak. Mindent túlél, a múlékony dolgokon túlél, önmagában képes megadni az embereknek a testvériség reményét.
Ez gyönyörű zárszó lenne. Van-e valami, amit szívesen elmondott volna, amiről beszélt volna, de nem tértünk ki rá?
Még itt Óbudán Molnár Piroskával és Márkos Albert cellóművésszel együtt vasárnap délután 4 órakor az örök óbudai csodálatos novellista Gelléri Andor Endre novelláit fogjuk fölolvasni, közben Berci, Márkos Albert barátom, csodálatos zenei kompozíciókat, ő maga direkt itt ehhez az irodalmi programhoz társul velünk, és Gelléri Andor Endre, akit megöltek, haláltáborba elvitték a származása miatt, felszabadították, és a felszabadulás után egészségileg nem élte túl, nem bírta ki már azt a sok gyötrelmet és megpróbáltatást, ami kiméretett rá. Ilyen próza, egészen ritka próza az, ami elénk tesz a valóságból. Épp az óbudai közegben születtek ezek ottani emberek, a szereplői, hihetetlen szociális érzékenység. Nyelvileg gyémánt tisztaságú mondatok, morális magasság, és egyszerre próza, de mégiscsak költészet. Az élet fantasztikus himnusza.
Hát köszönöm, hogy ezt is elmondta, és nagyon sikeres évadot kívánok, és nagyon köszönöm, hogy ennyi munka mellett időt szánt arra, hogy eljöjjön beszélgetni.
Nekem megtisztelő, hogy Gabriellával beszélgetettem.
Köszönöm szépen. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, melynek vendége Hegedűs D. Géza volt. Köszönjük a figyelmet!